Molim Gela, mai új szövetség igét mondom mindenkel olvasva, református bibliusok kalózó szerint. Egy vak ember meggyógyításáról van szó, ahogyan estéről estéről egy másik vak gyógyítását hallhatjuk. Két gondolatot szeretnék ezt reggel, éreztem, hogy talán érdemes megosztani a reggeli szakasszal kapcsolatosan. Meggyógyítja Jézus ezt az embert, de nem vagyok benne biztos, ezen gondolkodtam, hogy meg is tért a gyógyítás után ez az ember Jézus Krisztushoz. És van úgy, hogy az ember kér valamit az Úrtól. Vak vagyok, gyógyíts meg. Beteg vagyok, szabadíts meg. Van egy nehéz helyzet, ments ki. És megkapjuk az Úrtól. De nem biztos, hogy ez bennem a megtérés munkája. És attól, hogy valaki meggyógyul egy betegségből, az Isten meggyógyítja, Jézus egy nehéz helyzetből megszabadítja, attól, hogy valaki például szenvedély betegségből kigyógyul, attól még nem biztos, hogy elnyerte az örök életet. És ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos felett számomra. Ne csak azt keresd Istennél, Jézusnál, hogy Uram, egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok, és én hát mindent megpróbáltam, csak te maradtál. Legalább te segíts rajtam. Megkapod, örülsz neki. És azt gondolod, hogy akkor innentől kezdve mit akar még Jézus? Nem tudom, hogy nem lesz élet. A másik, hogy ez Becsaldában történt. Jézus kivezette Becsalda a falujából, a falu határán kívül gyógyította meg az embert, és azt mondta Jézus, hogy ne menj vissza a faluba. És rögtön eszembe jutott az a ige szakasz, amikor azt mondja Jézus, hogy jaj, neked Becsalda. Mert hogyha máshol történtek volna azok a csodák, amelyeket te láttál, és annyi csodát láttál Becsalda, de mégsem tértél meg. És Jézus most meggyógyít egy becsaldai vakembert, és azt mondja, ne menj vissza a faluba. Kész, vége, lejárt. Sok csodát látott, nem tért meg, nincs több idő. Nem látsz több csodát. Ez pedig azért hangsúlyos, mert ne várakoztasd az Istent, amikor úgy érzed, hogy eljött az alkalom. Ne játsz azzal, hogy már ott vagyok a küszöbön, érzem, igen, meg kellene tennem, de még várok. És jön a második csoda, és még mindig vársz. Hát lehet, hogy nem lesz harmadik csoda, meg lehet, hogy nem lesz negyedik csoda. És ezen is érdemes elgondolkodni. Egy másik vakember története, ami nem úgy záródott, mint ennek a vakembernek a története. De még mielőtt folytatnánk, álljunk fel, legyetek szívesek. Mindenki forduljon neki jobbra. Megkérdezték, azt mondom, neki jobbra. Tehát abban az irányban nézünk. Jó. Arra nézünk. Fogod mind a két kezedet. Felemeled. Jó magasra. Ráteszed az előtted lévőnek a vállára. És kezd el masszírozni. Hadd ébredjem fel. Ez nem relaxáció. Gyógymasszír. Ébresztő. Jól esik? Jól esik. Ott az, hát az utolsó, igen. Na de az utolsó sem. Még szerintem még el tudja viselni az előtted lévő, és te is biztos. Nem kell megszorongatni, összetörni a vállát a másiknak. Akkor fogd meg a két kezedet, és akkor tedd a hátad között, és nyomd meg egy kicsit ott középen a hátadat, hogy biztos jól esik. Vagy dögödöd. vagy dövönöd. Minden dühöd a padban. Képzeld oda azt, akinek olyan szívesen, hogy a két kis pofazacskójának. Voltosan. Így jó? Igen, így jó. Hátraadsz, hogy a hátsó se maradj el, aki, és megérdemlik ők is, és lehet folytatni. Évesztő. Ez a holnap reggeli tornát is kivált. Nagyon jó. Nagyon jó. Igen. Lehet dögönyözni az előtted lévőnek a hátát. Úgy bizony. Jó. Rendben. Akkor ide fordulunk a két közünket. Jó, megrázzuk.
Jó, mint a reggeli
tolna. Felégettünk? Vacsora után. Szuper. Köszönöm. Remélem a vér keringés felélénkül. Pezseg az agyunkban a vér. És úgy érezzük, hogy teljesen felfrissültünk. Akkor csendesedjünk el ennek örömére. És ha valaki vállalja, és egy hölgy vállalja, akkor annak külön örülök, hogy imádkozik. Köszönöm szépen, és arra kell, hogy hangosan, hogy minél jobban lehessen hallani. Csendesen kell. Nagyon
köszönjük neked ezt a mai napot, hogy ma is velünk voltál, és megáldottál bennünket, és nagyon köszönjük a beszélgetéseket, a kirándulásokat, a sétákat, együtt is a beletöltött időt, és nagyon kérünk Istenünk, hogy te állj meg a mostani igetizetést is, te adj erőt és bölcsességet tudnak is, hogy a te igédet tudja szólni számunkra, és adj befogadó szíveket nekünk, hogy megértsük, amit te üzenni szeretnél, és köszönjük, hogy tényleg adtál felfrissülést, és hogy életem is dicsérhetünk téged.
Amen. János 9, 9. fejezet. A 24. verstől olvasom a 34. versig. Tehát a mai esti ige szakasz János evangéliumának 9. fejezetében a 24. verstől a 34. versig található írva. Így szól Istenek igéje. Oda hívták tehát másodszor is azt az embert, aki nemrég még vak volt, és ezt mondták neki. Dicsőítsd az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Így válaszolt, hogy bűnöse nem tudom. Egyet tudok, bár vak voltam, most látok. Ekkor megkérdezték tőle. Mit tett veled? Hogyan nyitotta meg a szemedet? Ő így válaszolt. Megmondtam már nektek, de nem hallgattatok rám. Miért akarjátok ismét hallani? Talán ti is a tanítványai akartok lenni? Megszitták, és azt mondták, te vagy az ő tanítványa. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózesre szólt az Isten, de erről azt sem tudjuk, honnan való. Az ember így válaszolt nekik. Ebben az a csodálatos, hogy ti nem tudjátok, honnan való. Mégis megnyitotta a szememet. Tudjuk, hogy Isten nem hallgat meg bűnöseket, de ha valaki Isten félő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja. Örök idők óta nem hallott olyat senki, hogy valaki megnyitotta volna egy vakon született ember szemét. Ha ő nem volna Istentől való, semmit sem tudott volna tenni. Erre így feleltek neki. Te mindenestől bűnben születtél, és te tanítasz minket, és kiközösítették. Mi ezt már tegnap hallottuk. De most egy másik olvasata ennek a ige szakasznak, ami elénk kerül, bár egy lelkész egyszer megcsinálta, elmondta a vasárnapi prédikációt, és a következő vasárnap szóra, mert neki le volt írva, ugyanazt még egyszer elmondta. Feltűnt ez sokatnak, nem tudták mire véve dolgot, Isten tisztelt után, úgy szeréden a gondok próbálta volna a lelkészt úgy megkérdezni, ez mit volt akkor tiszteltes? Hát ugyanerről beszéltem múlt alkalommal, és nem tetszett készülni, és nem volt jobb a régi prédikáció között, pont a múlt hetét kellett elővenni. Mire mondta a lelkész, hallották a múlt héten, akkor miről szólt a prédikáció? Persze, hát világosan. Na és megcsinálták, amit akkor is tudozent maguknak. Hát én is úgy vettem észre, hogy semmi nem valósult meg abból, amiről szólt a prédikáció. És ezért gondoltam, még egyszer elmondtam, hát ha most már megtetszenek érteni. Nem ezért hoztam ezt az ige szakaszt, hogy ugyanazt mondjam el, hogy ugyanarra világítsak rá. Nagyon gazdag számomra ez a történet, és nagyon szeretem. Bizonyára láttatok már olyan képet, ahol két ember egymással szembe áll és vitatkozik, és le van rajzolva a föld egy hatos. És az egyik nézi erről, neki hatos. A másik a másik oldalról nézi, hoppa, neki kilences. Bocsánat. És akkor megy a vita, hogy kinek van igaza? Hát mind a kettőnek igaza van, nem? Teljesen innen nézem, ez az igaz. Honnan nézem, az az igaz. Sokszor felmerül, én is találkoztam ilyen kérdéssel, vagy ilyen véleményét. Hát a Biblián is annyi ellentmondás van. Egyik ezt mondja, másik azt mondja. Ilyenkor ilyen történetek vannak például, hogy egyik evangélium szerint egy megszállott, egy gyógyított meg Jézus Gadarába, másik a kettő. Akkor most hogy van? Vagy Jézus feltámadásakor egy angyalt láttak, másik azt mondjuk kettőt. Akkor most hogy van? Vannak ilyen kis nüanszok. De ez nem azt jelenti, hogy maga az üzenet akkor egymásnak ellentmond. És más mond az egyik, és más mond a másik. Hát ugyanarról szól a történet, hogy Jézus feltámadt. Csak hát ugye amikor leírták, az egyiknek az emlékezetében az volt, hogy talán két angyal volt, a másiknak az, hogy talán egy, és ezen fel tudunk sokszor akadni, és akkor ilyeneket próbáljuk az igazságát mérlegre tenni. Az üzenet a lényeg, hogy mind a kettő ugyanarról beszél. Ha meg kellene filmesíteni ezt a történetet, Jézus meggyógyítja a vakon született embert, és felkérnénk három filmrendezőt. Odaadnánk neki a történetet, olvasd el, írj erről a forgatókönyvet is, filmesíts meg. Biztos vagyok benne, hogy mind a három más és más módon vinné filmvázta ugyanazt a történetet, ugyanazt a szöveget. És mégis mind ugyanarról beszél. De az egyik talán azt emelné ki, hogy milyen nyomorult volt ez a vakember, ráfókuszálni, hogy benne mi ment végbe. A másik lehet, hogy ezt a vitát éleznél ki. De ugyanarról szól, ugyanazt akar elmondani. Mint hogy nagyon sok Jézus Krisztusról készült film van. Szeretem a Cepfélelő filmet. Számomra az a legjobban sikerül. Az a két szemű, szép szemű Jézus Cepfélelő filmben. De most ugye a Chosen megy. Valakinek láttam, ilyen hátizsákja is van Chosen. Elkezdtem nézni, nem néztem még végig, hát nem ugyanazt mondja. De a két Jézus egymás mellé állított, Cefirel így képzelte, a Chosen-esek úgy képzelik, de ugyanazt akarják elmondani, ugyanazt. És lehet itt sakkozgatni, de hát ebben így van, abban úgy van, akkor most melyik, és ezeken fel tudunk. Néha úgy akadni, mikor nem kéne. Nagy vonalon túl kellene ezeken látni. És itt van ez a történet. Csak itt van megírva János evangéliumában ez a történet. Nincs másik evangéliumban, hogy összevetnénk, hogy akkor nézzük meg, hogy ki hogyan emlékszik rá, egy történet, egy szöveg. És amikor elérkezünk oda, hogy elindul a vita, hogy ott van a vakember, akit meggyógyított Jézus, és ott vannak a feketőves nagy tiszteletúrak, a farizeusok, akik mindent nagyon jól tudnak. És ugyanarról a dologról elbeszélnek tökéletesen egymás mellett, ellentétesen. És van egy narráció, van a vakembernek a kiállása, hogy vak voltam és látok. Ez történt. Ki tette? Jézus tette. És nem így volt? A történet erről beszél, nem? De van egy másik narráció. És ott vannak a farizeusok, akik mindenáron bele akarnak ebbe az egész történetbe kötni, és próbálnák úgy prezentálni ezt a történetet, hogy ez nem is úgy volt. Lehet, hogy már nem is voltál vak, hogy az elején még ezt is megkérdőjelezték. Csak eljátszottad. Nem is Jézus gyógyított meg téged. Ugyanaz a történet. És teljesen ellentétes narráció. Miért nem tudják elfogadni a farizeusok, ezek a feketőves vallásosok, hogy az történt, amit ez az egy ember mond, ami le van írva. És az jutott az eszembe, arra gondoltam, hogy van egy általuk kreált világkép, és abban a világképben nem fér bele, hogy Jézus meggyógyít egy vakembert. És hiába vannak tények. Nem, egyszerűen nem fogadják el. Az ő világképükbe ez nem illeszthető bele. És inkább letagadják. Biztos találkoztál már ilyen emberrel, szerencsétlenségekben van néhány ilyen ember, akit elénk hozott az élet. Egyszerűen meggyőzhetetlen. És viszont tények, feketén-fehéren leírva, látja, el tudja olvasni. És azt mondja, hogy akkor is hülyeség. És nem tudod meggyőzni, hogy te ember, hát hülye vagy. Nem így van. Mert az ő fejében megvan a kép, és abból nem tudod kimozdítani. És hogyha az ő képébe ez nem érezhető bele, akkor azt mondja, hogy ez nincs is. Még akkor se, ha látom. És szokták, hogy én mondom, hiszen ha látom, én már tapasztaltam, látja, mégse hiszi el. Milyen fafejűek tudunk lenni? Már aki. És itt van ez a történet. Teljesen világosan beszél, igaz? És mégsem lehet. Nem is egy embert meggyőzni arról, hogy már pedig ez így volt. És van egy narráció, van egy meggyógyított ember, ő elmondja, hogy ez történt. Kimennek a farizeusok, ők meg azt mondják az embereknek, hogy nem is ez történt, más történt. És totálisan az ellenkezőjét mondják. És akkor a szerencsétlen jeruzsálemi kereskedő, aki hallja a történetet, hallja a farizeus barátjától, meg hallja, hogy mit mond ez a meggyógyított ember, ő nem volt ott, akkor most kinek higgyen? Most melyiknek higgyen? Ennek a kolbusnak higgyen? Vagy hát a nagy tiszteletűnek? És nem csak akkor ebben a történetben vannak ilyen ellentmondások, hanem ma is megvan. Nálunk reformátusoknál is megvan. Hogy totálisan ugyanaz a szöveg, ugyanaz a történet, ugyanazt olvassa. És teljesen az ellenkezőjét mondjam. Egyik, meg a másik. Hogy példát mondjak. Tudnék lelkészt idehozni, aki, ha megkérdezitek tőle, hogy megtérés, mit mond róla a Biblia? Felolvastatnád vele a szöveget. És azt mondaná, hogy a megtérés az nem más, mint hogy azok, akik nem hallottak, a magarok Nepálban, vagy a, mit tudom én, az ugandai négerek, vagy a dél-afrikai zuluk, akik még nem hallottak Jézusról, hallják az evangéliumot, bemennek a templomhoz, megtértek. És aki ennél többet mond, az szektás. De tudok olyan református lelkészt, akinek ugyanaz a diplomája van, és eljön, és azt mondja, nem, a megtérés ez ennél sokkal-sokkal több. Mert a megtérés nem csak annyi, hogy bejössz a templomba, és akkor ott ragadtál. Hanem a megtérés ez egy megváltozás, élet megváltozás. Egy döbbenetes változás, ami egyenlő, hogy új emberé leszel, újjászületsz belül. És ugyanarról beszél, ez is, az is, ő is református lelkész, gyülekezetben szolgál, ő is református lelkész, de mind a kettő másképp. És akkor a szerencsétlen gyülekezeti tag, akkor is kinek higgyen? Vagy olyat is tudnék mondani, református lelkész, aki bőszen azt hirdeti, hogy arany középút. És mindenben az arany középutat kell megtalálni. És nem szabad túlzásodba esni. Az arany középút az számára azt jelenti, hogy azért úgy alkalmazkodni kell, és feltőleg úgy beilleszkedni, amennyire tőlünk telik, hogy a legjobbat hozzuk ki a föld életből. És jön a másik református lelkész, és azt mondja, hogy nem arany középút van, hanem széles út van, meg keskeny út. És a keskeny út a jó. Akkor most arany középút vagy keskeny út? Én az arany középutat ezt valahogy így képzelem el, ugye, hogy van a széles út, mellette a keskeny út, és hogyha én a középet keresem, a kettőnek a közepét, az átlagát, az itt van. Vagyis hol? Jócskán benne van a széles úton. Tehát ez az arany középút, ez jócskán benne van a széles úton. Az oda tökéletesen beleillik. A keskeny út az nem a 9. sáv, 21 sávos autópálya, hanem azon kívül van. Ez egy másik út. És aki élő, a chosennek, ha jól látom, nem tudom, tudjátok, hogy mi ez a chosen, mi ez egy Jézus Krisztusról szóló sorozat. A zenéje, ahogyan kezdődik, az arról szól, hogy úsznak a halacskák, és egyszer csak, amikor a kiválasztott, így van, aki a Netflixen lehet, most már megnézni, 5000 forint havi előfizetés, Netflix, ezt is tudom. És úsznak a halacskák, és amikor a szürke halacskák az arany középuton, és amikor csak bezöldülnek, mert megtalálják Jézust, akkor megfordulnak is szembe az árral. Értitek? És éppen ezért a keskeny út az nem illeszkedik bele a széles útba, mert a széles út erre vezet, a keskeny út másra vezet. És az egyik lelkész ezt mondja, a másik azt. Vagy ez is ilyen személyes élmény. Én magam is temettem már sajnos, mert voltam temetésen, és református temetés, református lelkész, ráadásul egy nagy tisztségben lévő református lelkész, és arról prédikált, én is ismertem az elhunytat, máskülönben nem mentem volna el a temetésére, hogy milyen legbecsült tagja volt ennek a kis városnak, és hogy igyekezett a lehetőségei szerint jót tenni, és ez megragad bennem ez a mondat, és azt mondta a lelkész, hogy és hiszem, hogy neki is volt egyszer Istentől jövő gondolata, és ezért őt Isten átkarokkal állt a mennyországba. Mert neki volt egyszer Istentől jövő gondolat, és innentől kezdve megnyit előtte a mennyország, és ez hallja az egész Rőnök. És én ismertem azt az embert, és tudjátok, milyen volt az ember, hogy a felesége ott szenvedett miatta, mert szeretőket tartott. És jó menő vállalkozása volt, és úgy gondolt, hogy ő el tud tartani két-három szeretőt, meg a feleségét is el tudja tartani. És mivel ő eltartja a feleségét, akinek nem kell dolgozni, ez a feleségének az a dolga, hogy tűrjön. De hát egy ilyen embernek is, ha egyszer van egy Istent jövő gondolat, akkor hát megnyílik a mennyország, igaz? Vagy jön a másik református lelkész, és azt mondja, hogy nincs üdvösség Jézuson kívül. És aki a fiú, azért az élet, akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. És melyik mond igazat? Hát tudom, hogy te már tudod. Vagy remélem, hogy tudod. De azt gondolod, hogy a másik 29 ember, aki ezt hallja, tudja, ismeri. És tökéletesen el nem mondom. Meggyógyított Jézus. Nem gyógyította meg Jézus. Azt hiszem, hogy Jézus Istentől jövő volt. Nem jött Istentől. Ez hazugság. Akkor most melyik az igaz? Nem lehet mind a kettő igaz. Ez nem annyiban, hogy innen nézem, hatos, onnan nézem, kilences, hát igaz, mind a kettő ugyanarra mutat. Ezek kizárják egymást. Vagy ez az igazság, vagy ez az igazság. Nem lehet a kettőt összemosni. És megpróbálják mégis sokan összemosni az életüket, hogy a világ is beleférjen, meg Isten is beleférjen. Nem lehet összemosni. Tudjátok ki a győztes, amikor a világot is, meg az Istent is meg akarjuk ragadni? A világ. A világ lesz a győztes. Ezt el kell engedni. És ahogyan ezek a farizeusok meg vannak győződve, úgy vannak sokan meggyőződve arról, hogy amit én gondolok, amit én látok, az úgy igaz. És nehezen tudunk ebből felengedni. Én is voltam ilyen helyzetben. Ahogyan én látom, az tudja, hogy van. Az biztos, hogy így van. És nekem ne magyarázzanak erre az ellenkezőjéről. Ilyen kockák, így mondják a fiaim. Ilyen kockák vagyunk. Csak ez az igaz. És akkor most a történet vissza gondol, hogy akkor most tényleg, hát hogy van ez az igazság kérdése? Ki lát jól? Melyik látja jól a dolgokat? Az egyik egyedül van. Ráadásul koldus. A másik oldalon sokan vannak. Ráadásul diplomás, végzett, tanítók. Amikor választani kellene ilyen helyzetben, igaz, hogy a szívünk nem a koldus felé hajlana, hogy már biztos, hogy neked van igazad. És azt mondja a Biblia, hogy, és azt hiszem erről beszéltünk, hogy minden ember vakon születik, ez az igazság. Lelki vakságban születtünk. És akármennyire azt gondoljuk magunkról, hogy mi tökéletesen tudjuk, hogy mi a tuti, mi a dörgés, mi másoknak is meg tudnám mondani a tutit, vakok vagyok egészen addig, míg Jézus fel ne nyitja a szemünket. A látás az nem velünk született, hogy mi tökéletesen látjuk a dolgokat, tökéletesen értjük, ami velünk, meg körülöttünk, és bennünk zajlik, és ebben a világban van. Annyi szakértő van a világban. Reggel bekapcsolom a tévét, és akkor a sokat látott szakértők magyarázzák, hogy mit, hogyan kell érteni, miért zajlik is. De emlékszek rá, hogy két héttel ezelőtt pont az ellenkezőjét mondta, annyira szakértette a dolgot. Most ugye azóta a világ másképp zajlik, mint ahogyan ő szakértette, akkor most más mond, de szakértők, akik látják. De az a helyzet, hogy vakok vagyunk. Totálisan. És az a látás, amiről Jézus Krisztus beszél, az nem egy olyan adottság, amivel egyesek dicsekednek, hogy van egy olyan különleges érzékem, hogy rögtön felismerem az emberekben, hogy ki a jó, meg ki a rossz. És én többet látok, mint más. Vagy van egy különleges adottságom. Azonnal látom, hogy kiben milyen indulat van. És egy fél mondatból le tudom rögtön szűrni, hogy ez az ember mit is gondol. De nem is olyan látás, mint amikor az ember falba ütközik, és a köd felszáll, és akkor hirtelen megvilágosodik, hogy de hülye voltam, azt gondoltam, hogy ez a jó út. Most látom csak miután már hasonló estem, hogy nem így kellett volna. Ez a látás, amiről beszélünk, hogy a dolgokat a maga valóságában látni, magamat úgy látni, ahogyan látni kell, ez a látás Jézustól van. És csak annak van ilyen látása, akinek Jézus meggyógyította a szemét, a lelki látását, akinek felnyitotta Jézus a szemét, és Jézus nélkül, aki ismeri a mennyet, ismeri a földet, hogy mondjuk a apostoli hit vallásban alászánt a poklokat, ismeri a poklot, és ő látta, mutass még, mondj még valakit, aki többet látott Jézusnál. És aki el tudja neked mondani a valóságot. Az a Jézus, aki mindent lát, ő tud neked is látást adni. Ő tudja az igazságot megmutatni. Nem az segít bennünket, hogyha ilyen magunk kreálta világba bezárkózunk. Sokan ezt teszik. Kitalálják, kiszínezik, kigondolják, hogy milyen a világ. Az ők is világok. És azt gondolják, hogy az az igaz, amit én mondok. Nem. Nem. Amikor Jézus felnyitja az embernek a szemét, óriási változás megy az ember életében végbe. Aki ezt már megtapasztalta, az tudja ezt bizonyítani. Vannak látás elősegítő és látás kátló tényezők. Az egyikre ott példaképpen ott van ez a vakember, a másikra pedig ott vannak a farizeusok. A látás elősegítő szituáció. Ez a vakembernek a helyzete. Ez a vakember, ami ebben a vakságában volt, biztos vagyok benne, hogy nem hitte el magáról, hogy ő mindent tud a világról. De vak volt, egyszerűen nem láttad mindent. És biztos vagyok benne, hogy nem hazudta azt magának, hogy én mindent látok. Semmi se lát. Sőt, ez a vakember rászorult arra, hogy mások lássanak helyette, és mások mondják el azt, hogy mit látnak. És ő befogadó volt. Hallotta a hangot. Figyelj csak, ki az ott? Mondd már el nekem, mit látsz? Ki közeledik? És ez a befogadás, ez a nyitottság, hogy meghallgatom, amit a másik mond, és igyekszem úgy komolyan venni azt, amit a másik mond, mert én nem tudom a tutit, mert én nem látom az igazságot. Valahogy így képzelem, hogy ő egy ilyen ember lehetett. Aki odafigyelt arra, amit mások mondanak. És nem gondolhatta azt vakként, hogy amúgy tökre így kerek az életem, és én nem is akarok meggyógyulni. Nekem pont ez volt a vágyam, hogy vakként leéljem az életemet. Nem hiszem, hogy ilyen gondolatok voltak benne, hogy de jó, hogy nekem ilyen életem van. Hanem vágyott a segítségre. Érezte, hogy ezt az életet nem tudja helyrehozni. És volt benne egy nagy vágy, egyszer majd valahogyan mégiscsak történik egy csoda az életemben. És volt benne egy nagy vágyal ott a bizonyíték, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy menj és Uram tovább, egy percig sem gondol, azonnal megy. Ő nem vár. Biztos? Tényleg? Nem, megy. Hát ezt a pillanatot várta. És az a világ, amiben volt, az ő kis világa nem olyan volt, hogy ezt nem lehet megváltoztatni, hanem pont arra várt, hogy megváltozzon. És ebben a kis világban, amiben benne élt, ebben a világban volt hely szabadítónak. És ott van a látás gátló szituáció. De ők a feketéves vallásosak, a farizeusok, a tudósok. Az ő világképük szilárd, tökéletesen megalkotott, precízen felépített, mindennek megvan a helye, neked is megvan a helyed, a másik embernek is megvan a helye, az ők is tökéletes világában. És az ők is tökéletes világában én vagyok a főszereplő, én magam, én vagyok a tökéletes, én vagyok a hős, nekem nem kell megváltozni, hanem másoknak kell hozzá változni, hozzá idomulni az én kis világomhoz, mert az én világom a tökéletesen jó világ. És hogyha valaki megkérdőjelezné, hogy az én világom jó, amit én teszek, az jó, kétsége lenne ezzel kapcsolatosan, ha rés akarna ütni a pajzson, azt kidobjuk, eltapossuk, legyaruljuk. Mert ezt a világot, az én kis felépített világot nem lehet szétrombolni semminek. Mert ez így jó, ez így tökéletes. És egy ilyen zárt, tökéletes világban, ahol én vagyok a tökéletes, a nap király. Hát oda kell szabadító, de ott kell, hogy felforgatjék a dolgokat. Ez így jó. Értjük, nem? Hogy az elsőbe belefér Jézus, a másodikba nem. És ez ütközik ki, hogy a tényeket is letagadják, amit a saját szemükkel látnak, azt is meghazudtolják, mert sehogy se fér bele a fejembe, meg abba a tökéletesen magamról alkotott képbe, hogy egyébként Jézus, ő az igazság. Ez nem fér bele. És az első helyzetnél nyitva van a kapu, hogy jöjjön a szabadító, a másiknál meg zárva van a kapu. Ide nem kell a szabadító. És hadd olvassam fel a történetnek a utolsó verseit. Jézus azt mondta, én ítéletre jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, és akik látnak, vakká legyenek. Meghallották ezt azok a farizeusok, akik a közelében voltak, és azt kérdezték. Talán mi is vakok vagyunk? Jézus azt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem volna bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, látunk, nem marad a bűnötök. Ha azt gondolod, hogy a te világod jó, tökéletes, te mindent jól látsz, te mindent jól tudsz kezelni, megmaradsz abban a bűnös életben. Nem marad a bűnöd. Akkor abban maradsz. És azzal együtt fogsz elveszni. De ha elismered, hogy nem az én világom, az nem olyan tökéletes. És én is ezt érzem, hogy nem tudom a tutit. Sokszor vaknak érzem magam, sokszor bénának érzem magam, sokszor abszolút tehetetlennek érzem magam. Akkor jöhet a szabadítás. Értjük igaz, hogy a látás elősegítő, meg a látás gátló élethelyzet. Nem mindenkinek nyílik meg a szeme, csak azoknak nyílik meg a szeme, akiket Jézus meggyógyít. Akiket Jézus megérint. És azokat gyógyítja meg Jézus, akik belátják, hogy én vak vagyok. És kell, hogy Jézus meggyógyítson engem. És éppen ezért, ahogyan önmagunkra tekintünk, a magunk is világára, amit megalkottunk, vagy megteremtettünk magunknak, ahogyan arra tekintünk, az eldönti azt, hogy jöhet oda Jézus, vagy nem jöhet. Mert valaki az utolsóig ragaszkodik a maga felépített kis világához. És azt mondja Jézus, hogy aki meg akarja tartani az életét, mert ragaszkodik hozzá, és nem lehet meggyőzni semmiféle módon, hogy ember, neked is szükséged van a szabadításra. Nem veszed észre, hogy te egy személydombon ülsz, és azt gondolod kastélynak. Aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. De aki elveszítette az életét, én értem, nekem tudja adni az ő elveszett életét, megtalálja azt. És igen, erre választ kell adni, hogy ragaszkodsz az életedhez. Lehet, hogy látod, csak nem mered másoknak elmondani, hogy azért nem tökéletes ez sem. Lenne itt mit fordozgatni, de a büszkeségünket letenni, és beismerni, hogy Uram, ez nem, hogy nem tökéletes, ez ugyanúgy van, ez egy totál kár. Ú, de nehéz. Ahogyan te látod az életedet, hogy ragaszkodsz még hozzá, így tartod még mindig jónak, neked így is megfelel továbbra is? Vagy már látod, hogy Uram, nem, én szabadulni szeretnék ebből. Nem jól látom a dolgokat. Félrementem, félrecsúsztak a dolgaim. Azt hittem, hogy tudom a tutit, nem tudtam a tutit. Tutira kár az élete. Mert azt mondja Jézus, hogy én nem az igazakért jöttem. Nem a látókat akarom látóvá tenni, akik azt gondolják maguk, hogy mindent tudnak. Hanem én a betegekért jöttem, az elesettekért jöttem. Csak ezt felvállalni. Hogy az vagyok? Gyakorlatilag leszállni a magas lóról. Kitehetjük onnan azt a képet, ezt a három képet. Még egy utolsó gondolat, mielőtt ezt még így röviden. Amikor a látás meggyógyul, mert elismerhetjük, hogy vakok vagyunk, és Úr Jézus, kérjük, nyisd meg a szemünket, és nyisd meg az életünket. Azt mondja Jézus, hogy amikor a látásunk meggyógyul, az egész életünk meggyógyul, mert van egy ilyen ige, hogy akinek a szeme tiszta, annak az egész belseje tiszta. Amikor már látod, amit látod kell, az egész belső tiszta. Réd Tamás, lelkipásztor, nagyon tisztelem, nagyon szeretem, nagyon sokat köszönhetek neki. Ezeket a képeket ő formálta, Isten adott neki helyben világosságot is. Nem készültem azzal, hogy ezt most elétek hozzam, de a nap folyamán úgy éreztem, hogy talán érdemes erről beszélni. Ha valaki ismeri, és már vonatjára hallgatta, bocsánatot kérek, de úgy tudom, nem mindenki ismeri. Nekem ez a kép, és ezt ő maga magyarázta, nagyon sokat jelentett, hogy lássak, hogy lásd meg, hogy ki is vagy. Három csoportja van az embereknek. Hitetlen ember, vallásos ember, újjászületett ember. Az a zöld kör, az az életünk. Azok vagyunk mi. És az életünk közepén van egy trón, az a korona, a szék, az a trón. És a trónon belül, hogy a trónon ül valaki. És a hitetlen ember életében a trónon az egója ül. Ő maga, saját maga. És Jézus jelképező kereszt, az kineked az életé. Neki nincs szüksége Jézusra. Tökéletesen megvan maga alkott a világban. Ezt ne bolygassa senki. Igaz, hogy rám dől, akkor is. Sírva vigat a magyar, nem? Tehát akkor is jó. Hitetlen ember. Aztán van a vallásos ember. A vallásos ember az, akinek az életében már bekerül Jézus. De a trónon még mindig kerül. És mindig ő akarja irányítani a dolgokat. Még mindig az én kezemben van az irányítás. És azért kell Jézus, hogy meggyógyítson, ha beteg vagyok. Hogy megbocsásson, hogyha bűnkövettem el. Hogy helyrehozza azt, amit én elrontottam. Azért kell Jézus. Neki adom a terhéimet, neki adom a bűneimet, neki adom a nyomorúságomat. De a pénzemet nem. A szabad időmet nem. A szívemet nem. Majd én eldöntöm, hogy ezzel mit kezdek. Azt mondta az egyik lelkész, az evangelizáció, hogy ne rákos daganatodat vidd oda Jézushoz. Hát vidd oda a pénzedet. De mi nem a rákos daganatot szeretnénk neki adni, a pénzünket meg megtartani. Egy humoros történet, bocsánat, hogy hosszan nyúlik, de egyszer egy lelkész, egy budapesti lelkész mondta, felhívták őt az irodába, felvette a telefont, és akkor a telefon végén egy gyülekezeti tag azt mondta ennek a lelkésznek, hogy tiszteletes úr, becseréltük a konyhabotrunkat, arra gondoltuk, hogy odaadnánk a lépét az egyháznak. És azt mondja a lelkész, hozza az újra. Féletetszett érteni tiszteletes úr, hát mi a régit szeretnénk oda, nem tudunk vele mit kezdeni. Hát ne ügyeskedjen, hozza az ujját. Hát miért nem az, hogy a régit meg? Miért csak a lovat, az ócskát, ami magára se kell? És nem beszédes, igaz? És sokszor, és a vallásos ember. Bocsánat. És az újján született ember. Ott történik a változás. És ez a változás, és ez a megtérés, amikor az ego leszáll a trónról, és azt mondom, hogy Jézus kért az irányítás. És tudjátok, hol van az élet meg a halál vonala? Azt gondolnánk, hogy itt. De nem itt van az élet halál vonala, hanem itt. És ő is halálban van, ő is halálban van. Ő van életben. Amikor az embert keresi az Úr, nem csak azért keres, hogy én megszabadítalak, csak bíz bennem, megteszi. De holnap lesz a történetnek még egy fordulata. Jézus nem csak meghalt a bűnénkért a kereszten, hanem feltámadt és ővé a királyság. És ő Úr is akar lenni az életünkben. Úr. Úr. Fogni a kormányt, és arra kérni, hogy támaszd a szívedet hozzá, és engedd, hogy majd én vezessem. Ide kell eljutni. Mindenki ott kezdi. Én is ott kezdtem. Senki sem szívta anyatejjel magába a vallásosságot, a hitet. Pedig én már hallottam olyan embert. Mióta az eszemet tudom, mindig hittem Istennel. Túra ott. Bocsánat, így mondtam. Ott kezdtük. A máshol nem, de legalább most itt tartunk, igaz? De ez a lényeg. Ez az élet. Ez a gyógyulás. Ez a szabadulás. És ha ránézel erre a három képet, tökéletesen tudod, hogy hol tartasz. Nem kell elmondanod. Csak őszintén magadnak. És az Úr is tudja, hogy hol tartasz. És azért vagy itt, mert Isten azt akar, hogy itt legyél. És ebben akar megerősíteni. Ide akar téged hívni. És hogy lehet az egónak leszállni a trónról? Ez nem kényszer, parancsa. Parancsra megtérünk. Manipulálva ráerőszakoljuk a másikra, hogy mert ha nem, akkor az én köves pokol bucsalba, és akkor annyira megijesztjük a másikat, hogy nem tud már mit tenni kínjában. Nem ez a megtérés, hanem tudjátok, nem véletlenül kereszt Jézusnak a jelképe. Csak akkor száll az ego, amikor felismeri azt a szeretetet, hogy én értem, Senki nem halt meg. Senkinek nem volt fontos úgy az életem, hogy eljött volna, hogy a saját életét odaadja értem. Senkinek nem volt olyan fontos az életem, hogy szenvedjen korbácsot és szenvedjen el, meggyalázzák, szembeköpjék miattam. Én értem, még senki nem halt meg. Egy valakiről tudok, aki én értem meghalt. Úgy hívják, hogy Jézus. És hogyha végig gondolom azt az egészet, akkor nem logikus az emberi ész szerint is, hogy ki az, aki jobban megérdemelni azt, hogy a kezébe tegye az életemet, hanem Jézus. Tudsz-e jobbat? Tudsz-e nagyobbat? Tudsz-e tökéletesebbet? Nem félelemből kell. Félelemből nem száll az ember a trónról, hanem annál jobban ragaszkodik hozzá. Amikor már lesújt engem az a felismerés, mert most már látok, most már megnyílt a szemem, amit eddig észre sem vettem, hogy Isten az, aki megtette értem Jézus Krisztus által. És csak ő az egyetlen, aki méltó erre. És én szeretetben, bízakodva, szabadon adom át a trónt. Mert ő már akkor meghalt értem, amikor én még semmit nem tudtam róla, sőt, ellene harcoltam, meg még kinevettem. De ő ennek ellenére meghalt, mert ennyire szeret. Hát akkor milyen jót készít el nekem? Milyen jót akar az életembe hozni? Hát bolond lennék, ha nemet mondanék neki. És erről beszélek, hogy ez az, amikor az ember a vakságából meggyógyul, és összetörik, és azt mondja, igen, Jézus, most már látom, kinek kell ülni a trónon. És látom, hogy ez az élet hova vezet, ez az élet hova vezet. És én hiszem, hogy ez az élet egészen máshol vezet. Egészen máshol vezet. Ez az élet útja. És itt a halál mesdjéje, meg az élet mesdjéje. Élet, halál. És ezért kell fáradhatatlanul, mint ahogyan ez a vakon született ember, menni a Siloám tavához, menni Jézushoz. Ne add fel, keresd ezt az életet, hogy éljél. És hidd el, ha elindulsz és mész, akkor ott fog téged várni, és ott lesz, és meggyógyít. Hogy ez 5 méter, vagy 15 méter, nem tudom, de ott lesz. Erre ő akarta, hogy ide gyere, és ide gyere. És ez az élet. Szóval jól látjuk mi a dolgokat? Biztos, hogy jól látjuk. Biztos, hogy a mi életünkben, abban a tökéletes életben, amit elképzelünk, nincs helye Jézusnak. Gondolkodj el ezen. Hány forrásnál próbáltál inni? Hány helyen próbáltál boldoggá válni? Megfeled, hogy senki nem tett még annyit érted. És senki nem érdemli meg jobban a te bizalmadat, mint ő. Hajtsuk el a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, kérünk téged, hogy adj tiszta látást mindannyiunknak. Hogy tisztán lássuk, kik is vagyunk mi a magunk erejéből, a magunk által kreált, felépített világunkban. Hogy tisztán lássuk, és ne pedig hazugságban ringassuk magunkat, hogy mit mondhatunk el, hol jutunk mellé a dolgoknak, hol tévedtünk el, milyen bűnök terhelnek, milyen hazugságokat hordozunk, milyen titkokat, szégyeneket rejtegetünk. De Urunk, ha csak ennyit látunk, abban belepusztul az ember. Az ördög sokszor rázudítja az emberre a nyomorult életét, és belepusztul az ember, mert csak ennyit lát, hogy nincs szabadulás. Azt is kérjük tőled, Jézus, mutasd meg, hogy te ki vagy és te honnan jöttél, és miért jöttél el, hogy mit tettél. Mutasd meg, hogy a mi nevünk is ott van, te kereszteden. A te véled a mi nevünket is tisztára mossa, ha hiszünk benned. És hogy te életet tudsz igazán adni, akkor is, hogyha egyedül vagyunk, és mindenki más butaságnak tartja ezt az egészet. Segíts tisztán látni, hogy leszálljunk végre a trónról, és te ülj a trónra. És ha te ülsz a trónon, Urunk, ahogyan Pál is mondta, tudok szűkölködni, tudok bővölködni, jól lakni és éhezni, közösségben lenni, vagy egyedül lenni, mindent tudok, ha te ülsz a trónon. Mert te vagy az élet. Az örök élet. És ezzel ajándékozz meg bennünket. Neved dicsőségére kérünk. Hadd mondhassuk el, mint amit ez az ember elmondott. Vak voltam, de már látok. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg minket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek ereje legyen is maradjon mi velünk most és az örökké valóságban. Amen.